Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol folytatjuk azt a sorozatot, amit a múlt héten kezdtünk el. A város polgármesteri jelöltjeit mutatjuk be, illetve kérjük őket arra, hogy ismertessék a programjukat. Ugye október 12-én lesznek a helyhatósági választások, ahol jelenleg három polgármesteri jelöltből választhat a lakosság. Ezúttal a baloldali összefogás jelöltjét, Jekő Attilát kértük, hogy jöjjön el a stúdiumban. Üdvözlöm.
Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Jó, fogalmaztam, hogy baloldali összefogást említettem?
Nem pontosan, és kezdjük ebben, hogy tisztázzuk ezt a dolgot, hogy egyáltalán mi is az SHT, a Sikeres Halasért Társaság, miért jött létre, és mi a célunk. Ugye 2005-ben jött létre ez a szervezet, olyan véleményformálók hozták létre, akik nem kötődnek direkten egyik párthoz sem. Ez a szervezet sokáig nem működött.
De egyik politikai oldalhoz sem, oké, hogy párthoz nem, de mondjuk baloldalhoz
az alapító, sem. Az alapítótól között többségben voltak baloldaliak, fogalmazzunk így, de nem emblematikus pártfigurák, illetve párttagok alkották ezt a közösséget már akkor sem. Azóta ez a közösség, ez még színesebb lett. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy jóval szélesebb összefogás van. Tehát van közöttünk liberális, konzervatívan gondolkodó, és természetesen van közöttünk MSZP tag is, és DK tag is. Tehát őszintén kell erről beszélni, ugye, mert sok kritika ér személy szerint engem is ezzel kapcsolatosan, hogy miért nem MSZP színekben indulunk. Ezt egy sporthasonlattal szeretném egyértelműbbé tenni. Tehát attól, hogy egy magyar játékost mondjuk a Bayern München leigazol, attól nem hiszem, hogy a Bayern Münchennek a magyar bajnokságban magyar csapatként kellene indulni. Mi párttagok négyen vagyunk a 10 jelöltből. Azt gondolom, hogy látszik, hogy ez abszolút nem a többség. Tehát elég érdekes lett volna, hogy egy olyan szervezet, ahol mondjuk többségében nem párttagok vannak, miért indulnának egy pártnak az égisze alatt. És ez a nagyon fontos, hogy szakmai alapon szerveződtünk. Tehát amikor a megbeszéléseinken, összejövetelinken, a párt politika direktbe, vagy bármelyik pártnak az országos politikája nem jön szóba. Mi Kiskunhasért akarunk tenni, ezért csatlakoztunk ehhez a szervezethez, és természetesen várunk mindenkit, hova tartozás nélkül, aki ezt a célt, ezt osztani tudja velünk.
Azért is kérdeztem ezt, hogy politikai oldalak szerint hova tenni, vagy hogyan definiálja magát ez az összefogás, mert egy visszatérő szöveg a kampányban, nem csak most, hanem 4 évvel ezelőtt is természetesen, meg sajnos azelőtt is, tehát ez egyre inkább kezd így engem legalábbis a tanácsrendszerre emlékeztető gondolkodásmód visszatérni a kampányokba, hogy az a település, amelyik nem azonos színű, nem áll azonos politikai oldalon a kormánnyal, az baromira ki fog maradni az állami, illetve mostanában az uniós támogatásokból. Most túl azon, hogy ez mennyire gusztustalan eszköz egy kampányban, valóban néha azt látjuk, hogy ez sajnos igaz, vagy legalábbis nagyon azt mondják, hogy ez igaz lehet, tehát azzal fenyegetnek településeket, hogyha nem jól szavaznak, nem ügyesen szavaznak, akkor elesnek uniós vagy állami támogatásoktól. Erre mi az önök válasza?
Erre több válaszunk is van. Az egyik az, hogy meg kell nézni a gyakorlati példákat. Nem kell messzire menni, Szeged azt gondolom, hogy az uniós források egyik kedvezményezettje az elmúlt időszakban, ugye, és Botka László ugye az MSZP emblematikus figurája, és mégis hát európai szintű fejlesztési pénzek érkeztek ide. De nem kell ennyire messzire menni, hát meg kell nézni Kiskunhalast. Tehát ilyen alapon, ha ezt a logikát tovább fűzzük, akkor ugye ebbe a városban nem érkezhettek volna eddig se pénzek, hiszen azt ne felejtsük el, hogy eddig is országosan ugye Fidesz kormány volt 2010 óta, és hát a város nem fideszes polgármester vezette. Ennek ellenére az összes olyan pályázatunk, amit beadtunk, ilyen pontosítok egyetlen egy kivételével, megnyertünk. Tehát az újakat, hogyha említem, ugye az intézményeinknek az energetikai korszerűsítése, vagy ugye a nagy projekteknek a befejezése, mind-mind lezárult. Egyetlen egy pályázat, amit beadtunk, és nem nyertünk meg, ez a Csipke háznak a felújítása, a bővítése lett volna, de ezt már a beadáskor én is szóvá tettem, hogy én azt gondolom, ez túlméretezett projekt volt. Tehát 500 millió forintot egy múzeumra, még akkor is a Hungarikum, én úgy gondolom, hogy akkor már szűkös forrásokból ez egy irreális elvárás volt. Tehát a szakmai válasz az, hogy azt gondolom, hogy a uniós pénzek azért nem teljhatalmon dönt erről a kormány, megvannak az uniós irányelvek, tehát valamilyen szintű védettség van. A politikai válasz meg egyértelmű, tehát akkor azt nem értem, hogy mi lesz azokkal a településekkel, ahol mondjuk nincsen abszolút fideszes polgármester. A kisebb településeken, ahol mondjuk jellemző ez, hogy független polgármester indul, akkor ők kimaradnak az EU-s pénzekből.
Ez talán azért nem ellenségek.
Tehát ez nem lesz így. A másik meg hát, mert van nekünk egy választott képviselőnk, ugye országgyűlési másik képviselőnk, Bányai Gábor személyében, aki annak kéne, hogy János Halmai és János Halmán él, hogy a kiskunhalmasiak nagy többségének a bizalmát megszerezte és élvezte. Én azt gondolom, hogy Bányai Gábornak bizonyítani kell a kiskunhalmasiak számára, és nem a következő polgármestert kell ő neki segíteni. Tehát ez egy nagy tévedés. Ő neki Kiskunhalas városát kell segíteni. Ő erre esküdött föl, és az beiktató beszédébe ezt ő el is mondta, hogy Kiskunhalas város fejlesztési terveit, elképzeléseit segíteni fogja. Én hiszek ebben, nincs okom kételkedni Bányai Gábor szavába, akivel a nexusom, én azt gondolom, hogy korrekt, kölcsönösen tiszteljük egymást, és a megyei közgyűlésben dolgoztunk és dolgozunk folyamatosan együtt. Úgyhogy én nem félek ettől, ez egy kampány szlogán, egy kampány módszer, ez valakinél hat, valakinél nem hat, de én azt gondolom, hogy ahogy a csata zaj elül, itt nincs más lehetőség, bármilyen összetételű is a testület, ezekért a forrásokért közösen kell küzdeni, mert itt nem Kiskunhalason belül a különböző szervezetek egymással kell harcolni, hanem a különböző települések fognak ezekért a pénzekért versengeni.
Mielőtt belemennénk a programba, és örülök is, hogy említette ezt a kérdést, én még azt szeretném tisztázni, hogy ezek szerint, ha jól értem, akkor ön teljesen elképzelhetőnek tartja azt, hogyha mondjuk polgármester lesz, akkor tud együttműködni egy fideszes parlamenti képviselővel szakmai kérdésekben, vagyis városfejlesztési,
hát
vagy térségfejlesztési kérdésekben.
Hát ez a legnagyobb butaság lenne. A város első emberének nem abba gondolkozni, hogy minél szélesebb összefogást hoz létre azért, hogy a város előbbre jusson. Én ezt többször lenyilatkoztam, hogy Kiskunhalas érdekében én hajlandó vagyok összefogni bárkivel, így fogalmaztam. Természetesen azért a bárkibe, vagy a bármibe nem fér az bele, hogy ha jelöltjeinket és engem személyes támadások érnek, vagy olyan kritikák, amiknek nincsen alapja, azt gondolom, hogy ezek olyan sebek lehetnek, amik mondjuk ezt eléggé nehézé teszik, de a kampány jelenlegi állásában ezt nem látom. Tehát én úgy gondolom, hogy elkövetkezendő két hétben is ez egy normálisan, tisztességesen fog végigmenni ez a kampány, és nem lesznek olyan árkok már most, amiket ne lehetne betemetni később.
Igen, talán ez a fenyegetés az egyetlen olyan negatív szöveg ebben a kampányban is, ami mondjuk egyfajta ellenségeskedést
egyenlőre.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ha jól tudom, akkor az SHT összefogás programját az a munkanyag képezi, vagy az alapozta meg az elmúlt években, amit annak idején még talán a Várnai polgármestersége idején nyitott meg a baloldal, ez a Találjuk ki Kiskunhalast program, vagy mozgalom, vagy akció volt. De ahogy látom a papíren, ez már több mint 10 pontos, a Találjuk ki, az pedig egy 4 fő irányt leíró tanulmány volt. Mi az, amit kiemelne?
Menjünk vissza kicsit az időbe. Ugye a Várnai László polgármestersége idején született meg a Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét első része. Ennek ugye az volt már akkor is a lényege, hogy próbál egy minél szélesebb körű társadalmi összefogású programot teremteni. Azt gondoltam 2013-ban felkészülve arra, hogy ugye a 2014-20-as EU-s fejlesztési ciklus jön, és szerencsémre ugye nekem a magán foglalkozásom is ez, tehát én pályázatokat írok, projekteket menedzserek, tehát láttam ezt az egész rendszert, hogy hogyan működik, és látom nap mint nap. Rájöttem arra, hogy a város igazán nem rendelkezik erre az időszakra egy hosszú távú fejlesztési tervvel. Itt nem voltak mások, csak projekt ötletek, amit a megyei tervezés vagy az országos tervezés bekért, tehát egy-egy mondatba leírva, hogy nagyjából mit szeretnénk. De ez nem volt egy egységes anyagba fűzve. Én úgy gondoltam, hogy az, hogy én összeállítok pár szakértővel egy ilyen anyagot, ez nem lesz egy széles körű és társadalmilag elfogadott. És épp ezért tűztem azt a zászlómra, hogy 2013-ban társadalmi konzultációkkal, 300 kérdőívet kitöltve a lakossággal, nézzük meg, hogy tényleg mi a valós igény. És ezeket a valós igényeket látva, az eddigi fejlesztési terveket, amik a múltban keletkeztek, és természetesen a mostani kormányzati és megyei irányelveket összegyúrva született meg ez az anyag. Ez nem volt egy egyszerű munka. Tehát lehet erre azt mondani, hogy értek kritikák, hogy ez egy politikai anyag. Kérem szépen, ez egy kőkemény szakmai munka volt, és ez egy szakmai anyag készült el, amit 2014 tavaszán Kiskunhalas város képviselő testülete is elfogadott. Tehát innentől kezdve ez lett a városnak erre az időszakra szóló fejlesztési terve. És én így kerültem kapcsolatba a Sikeres Halasért társasággal egyáltalán, hogy ők látva ezt a munkát, nekem vannak elképzeléseim, gondolataim, és megszületett egy ilyen fejlesztési terv. Ekkor kértek fel arra, hogy ezt a tervet próbáljam meg végrehajtani. Tehát így kerültem én egyáltalán a Sikeres Halasért társaság közelébe. Én ezt a megbízást értelemszerűen elfogadtam, és arra vállalkoztam, hogy megpróbálom ezt a programot végigvinni. Ebből a programból lett végül is utána a választási program, ha szabad így fogalmazni, amelynek már 11 pontja van. Tehát kronológiailag, szakmailag így kerek az egész történet.
Mindig, amikor azt hallom, hogy a lakossággal egyeztetnek, és a lakosságot bevonják egy ilyen ötletelésbe, akkor úgy meg szoktam riadni, mert nyilvánvalóan a lakosságnak, hogyha lehet egyáltalán ilyen kategóriát megfogalmazni, mondjuk szociológiai értelemben, akkor az elsődleges igényei olyanok, amiket egy önkormányzat a lehető legritkább esetben tud kielégíteni. Munkahelyteremtés, jobb utak, autószráda közelség. A vasút talán most bejön egy pár év múlva, de mondjuk azért ez is egy kicsit még távolinak tűnő álom. Hogy tudtak egy olyan problémát összeállítani, amiben választ tudnak adni, például, hogy maradjunk csak ennél a munkahelyteremtésnél? Hogy lesz erre pénz, hogy lesz erre infrastruktúra, pályázat, szakemberek?
Egyrészt szelektálni kellett. Tehát természetesen az emberek mindennapos gondjai, nem tudtunk ott helyben a fórumon segíteni, és ha később se tudunk, akkor azt őszintén meg kell mondani. Tehát egyéni helyzeteket kezelni, valakinek hirtelen munkát adni, munkát szerezni nem lehet. Tehát ez azt gondolom, hogy aki ebbe gondolkozik, vagy ezeket meg akarja hirtelen oldani, az nem politizált tisztességesen. Mi nagyon őszintén leírtuk ebbe a programba, hogy mi az, amire mi látunk esélyt, mi az, amire önerőből látunk esélyt, és leírtuk azt is, hogy mi az, ami csak akkor valósulhat meg, hogyha erre Európai Uniós forrást kapunk. Mert azt azért ne felejtsük el, hogy tervezhetünk mi mindent, hogyha az Unió nem enged egy-egy célt. Most mondok egy példát, két napja voltam ugye egy fejlesztési fórum, ami itt volt Kiskunhalason, és ott például a Nemzeti Tervezési Hivatalnak a főnöke elmondta, hogy például nagyon nagy küzdelem van most Brüsszellel azért, hogy új fürdőknek a létesítéséhez hozzájáruljon Brüsszel. A kormányzati szándék az, hogy fürdőfejlesztés lehessen Magyarországon, de mivel hogy az Uniónak nem igazán érdeke az, hogy a magyar turizmus még jobban fejlődjön, éppen ezért ez egy olyan vitás kérdés, aminek Kiskunhalasra igen-igen komoly kihatása van. Tehát az operatív programok végső változat, amik a tág keretei ennek az egész dolognak, ez 2015. január-februárban fognak véglegesedni. Tehát akkor fogjuk tudni azt megmondani, hogy a mi programunkból, a Fidesz programjából, ami között igazán nagy eltérések nincsenek, mi az, amit egyáltalán uniós forrásból meg lehet oldani. De nagyon sok olyan pont van, és nagyon sok olyan kérdés, ami azt gondolom, hogy nem pénzügyi, hanem emberi és szervezési kérdés.
Na, erre kíváncsi leszek.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdv ismét a hallgatónak, Kohó Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol ezúttal a Sikeres Halasért Társaság polgármester jelöltjével, Jekő Attilával beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy sikerült letisztázni azt a programot, amit az SHT a Találjuk ki Kiskunhalas tanulmány kapcsán kidolgozott, ezt a város képviselő testülete is elfogadta, és ez alapozta meg az önök programját. 11 pontot tartalmaz az önök kiadványa. Erre valószínűleg nem lesz időnk, de azért azt mindenképpen szeretném, hogyha egyrészt nagy vonalokban ismertetné a teljes programcsomagot, és kiemelné belőle azt, amit ön a legfontosabbnak, vagy a halasiak szemében a leginkább fontosnak tart.
Tehát a legfontosabb cél az nem, hogy egy-egy programpontot végigvigyünk, hanem az egész város hangulatán azt gondolom, hogy javítani kellene. Ezek a lakossági fórumok, és most a kampány is azért azon túlmenőleg, hogy ugye megismer minket a lakosság, arra is nagyon jó, hogy beleszippantunk egy kicsit a levegőbe, érezzük a közhangulatot, hogy érzik magukat ma a halasiak. És mi azt érzékeljük, hogy ha nem is azt mondom, hogy depressziós a halasi lakosság, de hát nincs igazán feldobódva. De mitől is lenne, amikor munkahelyek ugye nincsenek, a városban az üzletek bezárnak, és a lehetőségek pedig egyre jobban csökkennek. Ezen az egészen kellene változtatni, és nem lehet egy-egy pontot kiemelni, majd részletesen beszélünk, de egy-egy pontot nem lehet kiemelni. Tehát egy olyan hangulati váltásnak kéne jönnie, aminek szerintem az első eleme az lenne, hogy végre azok az emberek, akik bizalmat kapnak, teljesen mindegy, hogy melyik oldalról, melyik szervezettől, tudnak közösen együtt dolgozni. Erre egyszerűen, mint vállalkozói körökben, mert van szerencsém vállalkozókkal napi szinten beszélni a munkán kapcsán is találkozni, de a lakosság részéről óriási igény van arra, hogy elegük van, hogy egyszerűen a veszekedés, a mindennapi gyűrkőzés megy, nyugodt, kiegyensúlyozott közéletet szeretnének. Ez az első legfontosabb. Nem megosztó politikát szeretnének, hanem integrálót. És ezen túl után lehet beszélgetni, hogy egy-egy részen mit kezdjünk. 11 pont, ami érdekes, hogyha valaki mellé teszi a Fidesznek a programját és a mi programunkat, igazán nagy különbségek nincsenek. A legfontosabb azok a fejlesztések, amik már nagyon régen elmaradtak ebbe a városba. Ennek eklatáns példája ugye a fürdőfejlesztés. Ebben mindenki megegyezik, és ezt mindenki támogatja, hogy Kiskunhalason a fürdőfejlesztésnek meg kell történnie. Ez egy óriási nagy hiátusa a városnak. Az már egy más kérdés, hogy hogyan fog tudni ez megvalósulni. Ugye az EU-s pályázatokról már ugye beszéltünk érintőlegesen, ügyben. Itt azért nagyon meghatározza az, hogy mennyi pénzt kapunk rá. Tehát teljesen más, amikor még egy olyan pályázati kiírás van, a maximum 200-300-400 milliót lehet, vagy esetleg milliárdos nagyságban is lehet pályázni. Tehát el kell dönteni. Itt a mi gondolatunk az, hogy mi mindenféleképpen nem az élmény és csúszda park irányába mennénk el, hanem a kórház közelségét kihasználva inkább a gyógyvíz és egy ilyen gyógyászati központ alakulna ki. Tehát ez olyan pont, ami mindenféleképpen meg kell valamilyen formán valósítani. Akkor a városrehabilitáció, ami nagyon fontos, hát a másik visszatérő kérdés, ez az utaknak az állapota. Ugye itt két dolog van, egyrészt a kátyúzás, hogy szakszerűtlenül végzik és nem is végzik, tehát ez egy rövid távú dolog, a hosszú távú dolog, mi azt tűztük a zászlónkra, hogy 5 év alatt 5 fő gyűjtőutat szeretnénk új burkolattal ellátni. Ennek jellegzetes példája lehet mondjuk a Petőfi utca vagy a Bajza utca. Abban is szeretnénk előre lépni, hogy nagyon sok földes utunk van még. A sóstói lakótelep, a kertváros új részein, ezekre megoldást kell találni. Viszont itt már az önkormányzatnak nem lesz annyi ereje, hogy ezt saját maga megoldja. Hát
minimum 100 milliókról beszélünk.
Igen. Tehát ez abszolút, tehát ezt látni. Én azt gondolom, az 5 gyűjtőút 5 év alatt az egy reális vállalás. Arra látok költségvetési forrást, viszont arra, hogy szilárd burkolatú úttal lássuk el Halas nagy részét, erre már nem. Erre dolgoztunk ki egy olyan konstrukciót, hasonlóan a szennyvíz korszerűsítéshez kapcsolódó ez az LTP szerződése, tehát egy hármas finanszírozás lenne. Tehát kellene hozzá lakossági megtakarítás, mellette, ha tudunk, EU-s pénzt, ha nem, akkor hitel részt mindenféleképpen, és a harmadik pillér ennek pedig valamennyi önkormányzati önerő lenne. És ebből a hármas finanszírozásból lehetne szép fokozatosan előre lépni évről évre, és ahol erre igény van, és a lakosság elbírja ezt a terhet, mert hát vannak olyan részek, ahol nem, akkor ezt meg kell lépni, de van igény erre. Tehát több olyan helyen jártunk, olyan utcában, ahol a lakossági szándék erre megvan, és ha ezt összehangoljuk az önkormányzati politikával, akkor ez megvalósítható. Ami még nagyon fontos számunkra, és amiről talán beszéltem, hogy a családbarát város. Ezek nem olyan nagy dolgok, apróbb dolgok mondjuk egy strandfejlesztéshez képest, de annak, aki mondjuk a babakocsit nem tudja eltolni, amiatt, mert a járda járhatatlan szinte, annak ez nagyon nagy és mindennapi probléma. Játszóterek kérdése, közterületek állapotának a kérdése, ezek is visszatérő dolgok.
Bocsásson meg, hogy megszakítom, mint ami gyakran fölmerült a városközpont rehabilitáció kapcsán, hogy mondjuk a kis terepről, hogyha be akar jönni egy nyugdíjas, vagy mondjuk kisgyerekkel, vagy fáradtabb beteget, bármi fáj a lába, és bejön mondjuk vásárolni a piacra, hazafelé nem tud megpihenni, mert egyszerűen még egy pad sincs. A belváros tömve van szemetesen meg paddal, tök jó, nyilván, de a külső bővezetek már nem. Tehát ilyenekre gondol, amik ilyen kis komfortfokozó beruházások,
igen,
nagy összegű.
Igen, tehát erre utaltam az előző részbe, hogy ezek legtöbbször szervezési kérdés, nem pedig pénzkérdés. De ehhez viszont ismerni kell a lakosság igényeket, és mi ezért gondoltuk azt, hogy, és ezt most már egyre több helyen elmondjuk, a Város Szemle intézményének a bevezetését, ami azt jelenti, hogy az adott körzet képviselőjével és a hivatal munkatársaival közösen kimenni egy adott területre, természetesen előtte értesítenénk a lakosságot, és ott felmérni ezeket az igényeket, amiken rövid távon lehet változtatni. Nagyon sok ilyen kérdés van. Egy-egy baleset veszélyes, lefolyónak a megjavítása, akár egy ilyen padkérdés, ami még egyszer mondom, nem nagy dolgok, de egy-egy ember számára nagyon fontosak. Tehát a lakosság és a hivatal, illetve a városvezetés közötti kapcsolat, én azt gondolom, hogy nem kielégítő. Eléggé eltávolodott a város vezetése és a lakosság. Nem ebbe a ciklusba, ez már hosszú idő óta történik ez a folyamat, ezt vissza kell fordítani. És ez a Város Szemle intézménye, ennek a bevezetése, ez lehet egy ilyen első lépés, és hogyha egy-egy kis környezetben, egy-egy lakóközösségnek tudtunk segíteni, akkor már a komfortérzet sokkal nagyobb lesz, de ilyen például az ingyen wifi-nek a kérdése. Tehát egy hatékony, szélessávú internet elérés, én azt gondolom, hogy a 21. században egy minimum követelmény. Tehát a buszmegálló, az állomás környéke, a városközpontnál, ez nem egy kivitelezhetetlen dolog, ez most már elérhető áron van. Azt gondolom, nem csak a fiataloknak, hanem ez most már szinte mindenkinek egy olyan napi létszükséglet, amit miért ne elégítene ki a városnak a vezetése.
Vagy akár az, hogy látható táblák fogadják az ide érkezőket, értékeltő város térképekre gondolok.
Igen, és hogyha itt ülnénk meg, és ezen ötletelnénk, szerintem nagyon sok ilyen dolgot fel tudnánk csak mi ketten sorolni.
ez ment, gondolom, hogy találjuk ki Kiskunhalast program.
Nagyon sok ilyen volt természetesen. Tehát ez a rész keltette életre később ezt a pontot, ezt a családbarát várost, ezt az élhető városnak a képét, ezek a lakossági igények, hogy ne. Amúgy a lakossági konzultáció két konklúzió van számomra, egyrészt az, hogy igényli a lakosság. Tehát ez nagyon fontos.
Igen, sokszor ugye nem is ismerik a képviselőket, emlékeznek rá talán, hogy kire szavaztak, és akkor onnantól kezdve aztán 4 évig lefelé a tévében látják, vagy az újságban a nevét.
Igen, tehát ezt fel kell vállalni annak, aki indul képviselőnek és megkapja a bizalmat. Tehát ne jöjjön akkor oda, hogyha ezt valaki nem vállalja föl. Tehát látszik a lakosságon, erre óriási igény van. A másik dolog, ami jó volt ezekben a fórumokban, hogy azért csak felszínre jöttek azok a nagy projektek is, hogy mi az igény. Mondom, ez a strandfürdőnek a kérdése, ez megmondom, ezt én nem gondoltam volna, hogy ekkora elementáris erővel tör a felszínre, és ekkora lakossági igény.
A lakosságnak azért fontos ez, hogy egy nagyobb, szebb fürdőbe járhasson, vagy azért, mert abban bíznak sokan, hogy ebből munkahelyek, helyi adó, gazdasági növekedés fog származni.
A lakosság egy része így gondolja, másik úgy, tehát ez egy összetettebb dolog. Én azt látom ebben a strand kérdésben, hogy ez a város számára egy ilyen emblematikus ügy lett. Tehát, hogy a környező települések meglépték, mi meg nagyon régóta nem. Tehát kvázi úgy fogalmaznék, hogy ez a Kiskunhalas város lemaradásának a jelképévé vált ez a strand terület. Tehát ez már inkább érzelmi kérdés is egy oldalról, másrészt a racionális része az neki, hogy valóban, tehát tudna ezt más turisztikai fejlesztéseket, adót generálni, munkahelyeket, és természetesen hát ne beszéljünk a csodálatos eredményeket elérő úszóinkról, hogy az ő pályájukat is lehetne tovább segíteni, és hát hogyne a komfortérzete is a lakosságnak, hogy nem mindegy, hova járunk ki a gyerkőcökkel, ugye úszás oktatásra, vagy mi hol úszunk, hol szaunálunk, stb. Tehát van ebbe érzelmi kérdés is, és van ennek egy racionális, jó felfogható része is.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Halas fejlődése, fejlesztése szempontjából sokszor fölmerül az, és ön is utalt rá itt a strand kapcsán, hogy nem csak abban vagyunk lemaradva, hogy sok fejlesztés nem történt meg, hanem abban is talán, hogy nem menedzseljük, nem hirdetjük igazán a városnak a különféle turisztikai, gazdasági és egyéb értékeit. Az elmúlt hónapokban ezzel a média és művelődés átalakítással, illetve a városházának egy fokozottabb aktivitásával azért valami elindult. Ezt ön hogy látja, illetve mik az ezzel kapcsolatos tervei konkrétan?
A város marketing ez egy elengedhetetlen dolog. Azt gondolom, hogy a mai modern társadalomban, aki a marketingre, bármiről legyen szó, vállalkozásról, gazdaságról, egy városépítésről, aki erre nem fektet kellő hangsúlyt, hát az rosszul méri föl a mai világ dolgait. Én látok ebbe elmozdulást az elmúlt időszakhoz képest, de azt látom, hogy ez nem szervezetileg elmozdulás, hanem egy-egy lelkes csapat, lelkes szervezőnek a tevékenysége. Itt említhetnék példát egy főtér búcsúztatót, egy esélyegyenlőségi napot, vagy egy sóstó megrendezésre kerülő halfőzőt, vagy egy gulyásfesztivált. De ezek úgy városi szinten összefogva, koordinálva nincsenek. Tehát ebbe lépnünk kell mindenféleképpen. Viszont akkor tudunk csak lépni, ha ebbe akaratettség van. Tehát, hogyha egy-egy politikai szereplő, politikai szervezet, egy-egy emblematikus ügyet, egy-egy intézményt magáénak akar, és ki akar sajátítani, ez a dolog nagyon nem fog működni. Tehát itt a csipkét vagy a médiát is említhetném, hogyha azt akarjuk, hogy egy pár delegát kerüljön a csipke élére kuratórium elnöknek, azt nem hiszem, hogy onnantól kezdve az egész város lakossága teljes messzélességgel tud támogatni. Mi konzekvensen azt mondtuk az első pillanattól kezdve, hogy vannak olyan területek, ahol a politikának, különösen a pártpolitikának semmi dolga, semmi szerepe nincsen. Ennek eklatáns példája a halasi csipke, a halasi csipkeház. Szakemberekkel kell dolgoztatni, szakembereknek kell képviselni ezt az intézményt, nem pedig nyugdíjba menő pártpolitikusoknak. Ebben mi nagyon elszántak vagyunk, tehát a csipke méltóságát vissza kell állítani.
De bocsásson meg, a korábbi időszakban is azért, tehát ahogy ezt most megfogalmazta, nyugdíjas kor és a többi, azért ez az előző időszakban is így volt, és addig ez a kritika balról nem hangzott el.
Sok minden nem hangzott el.
Most persze egészen más egy polgármester, amikor egy csipkében folytatja mondjuk a pályáját, és nyilván egész más, amikor egy képviselő.
Én azt gondolom, hogy egy polgármester jelöltnek.
De attól még mind a ketten párthoz.
Igen, tehát válaszolnék rá. Én azt gondolom, hogy engedhessünk egy polgármesteri jelöltnek és egy új polgármesternek is, hogy bizonyos dolgokkal szakítson, és új elképzeléseknek engedjen teret. Tehát én ezt mindenkire nézve mondtam ezt az állításomat. Tehát pártpolitikának, legyen az jobboldali, baloldali, nincsen helye. Tehát az elég butaság lenne azt gondolni, hogy a mi barátunk, aki politikai kerül oda, az jobb, mint az ellenfelünknek az oda került delegáltja. Tehát ilyen nincsen. Vannak olyan területek, amiket radikálisan fogalmazva, meg kell tisztítani a politikai befolyástól. És erre mondtam példának a Csipkét, de a másikat is mondhatnám, a kiskunhalasi közmédiát. Önkormányzat által támogatott, nem fenntartott, mert természetesen tudjuk, vannak saját bevételei is, de akkor is egy nagyon jól működő szakmai stáb volt, az előző ciklusban ugye mondjuk ki őszintén, hogy politikai befolyás alá került, amelynek utolsó lépése az volt, hogy Kiskörösről ugye egy olyan főszerkesztő került ide, aki kimondva is, tehát ő saját maga is kimondja azt, hogy ő azért jött ide, hogy a Fidesznek a befolyását erősítse a helyi médiába, ez megengedhetetlen. Két dolog miatt én azt gondolom, hogy Kiskunhalason vannak jó szakemberek, akik tudnak a közművelődésbe, a médiába, a kultúrába dolgozni, nem kell nekünk ide importálni szakembereket. A másik pedig az, amit említettem, tehát ezekben a közös és fontos intézményekben szakmai vezetésnek kell lenni, hagyni kell ezeket a műhelyeket dolgozni a város megelégedésére, de ez eddig működött is, én azt gondolom a média esetében, fölborult ez a dolog, ezt vissza kell állítani.
Az előbb utalást tett arra, hogy a város lakossága is nyilván azért az elitnek is néhány tagjában megvan az az igény, hogy párbeszédre hajlandó és képes képviselőtestület jöjjön létre. Ön lát arra esélyt, hogy például ez a médiának a politikai függősége, vagy a különféle politikai alapú személyi kinevezések egyrészt helyreállítható a korábbi rend, vagy megtisztítható ettől a hülye szokástól ez a városvezetés?
A testületnek az összetételétől fog függeni, ugye, mert az elmúlt időszakban is érdekes helyzetek alakultak ki itt Kiskunhalason, és ha a matematikát veszük alapul, akkor kijött most is egy olyan arány a képviselő testületbe, hogy a különböző felek, és olyan sokan nem vagyunk, mert ugye három szervezet, aki szervezetileg delegált jelölteket a választásra, egymásra lesz utalva. Tehát egy olyan kiszolgáltatott helyzet jön létre, hogy senkinek nem lesz meg mondjuk egyedül az abszolút 8 fős többsége, és rá lesznek kényszerítve az együttműködésre. Most értelemszerűen, hogyha a szereplők olyanok, és ez azt gondolom, hogy ez emberi tényező is, és ezért lenne az nagyon fontos, hogy a lakosság nézzen a szervezetek mögé, tehát akár ezt magunkra nézve is mondom, és nézze meg, hogy azon a szavazólapon a név mögött milyen teljesítmény, milyen életpálya áll. Tehát, hogyha egy olyan csapat jön létre most számaránytól függetlenül, akik emberi mi voltukból kifolyólag tudnak közös ügyekbe együtt gondolkozni, akkor ez a dolog összejöhet. Ha viszont nem jön ez össze, tehát olyan lesz a testület összetétele, olyan képviselők kerülnek be, akik nem így gondolnak, tehát többségébe kerül az olyan gondolat, hogy színre szint és egy pártrendszer, akkor ez nem megvalósítható ez a történet, de ha ez jön létre, akkor ugye tovább fűzi a gondolatot, nagy valószínűséggel én sem leszek Kiskunhalasváros polgármestere. Mert hogyha annyira erős az igény a pártpolitikára és az egypártrendszerre, akkor a Fidesz fog nyerni Kiskunhalason. Ha a szakmaiságra van igény és a hozzáértésre, én azt gondolom, hogy akkor jó eséllyel indulok ezért a székért.
Köszönöm szépen, hogy itt volt, és a hallgatónak pedig köszönöm a figyelmet.
Köszönöm.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.